Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastje Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással. Nagyon kellemes húsvétot, boldog nyuszit mindenkinek. Vártunk pár napot ennek a podcastnek az elkészültével, két okból is, egyrészt mert nagyon sok minden történt itt az elmúlt napokban, amiről szerettünk volna, szeretnénk szót ejteni. Egyéb iránt pedig becsapott a Covid hozzám is, de most már én csaptam be őt vagy ki, úgyhogy most már nyugodtan tudunk beszélgetni. Két fontos téma köré kerekítenénk ezt a mai beszélgetést, aztán majd meglátjuk persze, hogy mi sül ki belőle. Az egyik a Fradi Győr mérkőzés és annak rezüméi, utórezgései és a többi, és a többi. A másik pedig a magyar válogatott világbajnoki kvalifikációja, szereplése és hát kilátásai a jövőre nézve. Szia Attila! Kezdjük a Fradi Győrrel. Hú, rengeteg téma van ebben a meccsben. Figyelj, rád bízom, hogy melyikkel kezdjük.
Hát ugye nyilván úgy kéne talán megfogni a dolgot, hogy a Fradi oldaláról és a Győr oldaláról. A Ferencváros oldaláról érdemes szerintem kezdeni, mert szerintem ennek a mérkőzésnek is az volt a nagy tanulság, amit oly sokszor láttunk már a Ferencvárosnál, illetve szélesebb értelemben a magyar női válogatottnál, mert ezért azok a jelenségek, amiket látunk a Fradinál, azt általában a válogatottnál is viszont látjuk. Mégpedig az, hogy amikor úgy tűnik már, hogy nincsen tétje egy mérkőzésnek olyan értelemben, hogy nagyon messze tűnik az a cél, amit meg lehet valósítani, akkor mint egy varázsütésre a játékosok teljesen más attitűddel és más teljesítményt tudnak nyújtani. Én ezt láttam, a Fradin visszataláltuk azt a Ferencvárost, amelyik nyomás nélkül száguldozik a pályán, és egy nála jobb erőkből álló, erősebb kerettel rendelkező csapatot hát térdre kényszerített, mégpedig a 60 perc alapján teljesen megérdemelte. Tehát az, hogy most a vége pont annyi lett, amennyi lett, az egy dolog, de ha végignézzük az egész meccset, akkor egyértelműen a Fradi jobb volt ezen a találkozón.
Így van. És tök érdekes, amit mondasz, nyilván ez az egyik aspektus. Ugye készítettek a kollégák Gáborral, aki egyébként remekül felkészítette a csapatát erre a meccsre egy interjút a találkozó végén, és akkor ott nem értette Elek Gábor, hogy lehet, hogyha most nem tojtak be az ő kifejezéseit használom a játékosok, akkor meg a Ljubljana ellen miért, és hogy ő ezt nem érti, és megadtad az előbb a választ. Tehát, hogy ez, és úgy látszik, hogy ez tényleg pszichés kérdés nagy részt, persze biztos szakmai is, hogy persze tétmeccs volt, de voltak éppen nagyon kicsi volt a valószínűsége, hogy 5-6 góllal tud nyerni a Fradi. És úgy látszik, hogy ez a teher, ez nekik teljesen más teher, mint amikor esélyes vagy, oda kell menni, meg kell nyerni. És ez most már valóban elképesztő tendencia.
Igen, tehát ahogy a játékosoknak az interjújából én is leszűrtem, amikor az a mondás, hogy hát mindegy, csak nyerjük meg ezt a meccset, hát most már sincs különösebben esélyünk arra, hogy ez vagy az történjen. akkor felszabadultabban tudnak játszani, és akkor jobb teljesítmény jön ki a csapatból is, meg a játékosokból egyenként. És ugye a Ljubljana ellen, amíg az első fél időben a visszavágón nem tudták ezt megvalósítani, mert ott még azért mindenkinek a fejében volt, hogy hát azért ezt meg lehet még fordítani. Csak miután elrontották az első fél időt, a másodikban jött elő ez a lelki állapot, hogy na hát akkor ami a csövön kifér, nem kell nagyon gondolkodni. Na most nyilván
most, hogy fejekben... most, hogy így hallgatlak, most tényleg, de tényleg, mintha ez ilyen percre pontosan átkattanna. Tehát komolyan, abban a pillanatban, ahogy tulajdonképpen elszáll a realitása annak, hogy ebből lehet énekes halott, abban a pillanatban szuper jó kézilabdáznak. Ez pont tényleg így. Elképesztő egyébként. Elképesztő.
Na most én azért ebből azt szűröm le, hogy tehát ezeket a szituációk, ezeket a pillanatokat valójában a szituációk hozzák, tehát hogy van egy ilyen helyzet. És nem azon múlik, hogy az edző mit mond nekik. Mert nyilvánvaló, hogy a nagy meccsek előtt sem azt, illetve nem nyilvánvaló, de gondolom, hogy nem azt mondja nekik az edző, hogy na most aztán toljatok be, mert most nagyon nagy a tét, most aztán itt nem lehet szórakozni, hanem itt menni kell. Hanem gondolom, hogy minden alkalommal próbálja ugyanazon a módon elmondani nekik az Elek Gábor, hogy hát gyerekek, lazán, az a lényeg, hogy jól érzettétek magatokat, meg ez a panel szöveg, amit hallunk, ugye a mérkőzések után, amikor ez sikerül. Tehát valójában nekem úgy tűnik, hogy erre nem nagyon van ráhatása az edzőnek, hanem a játékosok vagy a csapat együtt magától kerül ilyen vagy olyan állapotba.
Tehát ez... Igen, de akkor valószínűleg máshogy kéne, más módszerhez kéne folyamodni, bevonni, akkor nem tudom, de ez valóban ez egyértelműen látszik, ez egy óriási mentális blokk. Hát, hogy ez most Fradi eset, vagy Gábor eset, azt nem tudjuk, mert azért tényleg hogy az egész magyar kézilabdára kivetíthető, ha nem is ennyire egyértelműen, de hát ezzel kell foglalkozni, ez egyértelmű. Ez az nem.
Igen, én ezt nem szűkíteném le azért az Elek Gábor.
Én sem, abszolút.
Ezt jó párszor láttuk már azokon a magyar válogatottakon is, ahol vagy magyar csapatokon, ahol nem az ő az edző, csak mivel az ő neve és a munkája nagyon szorosan összefügg az elmúlt 10 évben a Ferencvárossal, illetve a válogatottéval is, még amikor nem volt edző akkor is, hiszen 8-10 játékosa is ott játszott. Ebben biztos, hogy ha valaki, akkor ő tudna segíteni, de hát egyelőre nem találja ő se ezt a kulcsot valószínűleg, hiszen ő pont ő maga az, aki nyilatkozza mindig a meccsek végén, hogy hát ő ezt nem érti, hogy
igen,
most
igen.
Mi volt. Úgyhogy minden esetre, tehát a Ferencváros oldaláról én ezt láttam, hogy képesek voltak azt a teljesítményt nyújtani, amit egyébként bennük van. És ami viszont érdekes volt, az, hogy nagyon úgy tűnt nekem, hogy a Győr nem volt jól felkészülve a Fradiból ezen a mérkőzésen.
Így van. Mielőtt rátérnénk, mert igen, a szakmai részt tárgyaljuk tovább, de azért ne hagyjuk már a legvégére azt a, hát nagyon furcsa, purpárlét, nem is tudom, hogy minek nevezzem, ami a két edző Elek Gábor és Ambrosz Martin között történt. Konkrétan tényleg majdnem összeverekedtek, majdnem egymásnak ugrottak, és te sokkal több meccset láttál, mint én, de ez én se keveset az elmúlt 30 évben hasonlót, nem nagyon. Főleg két olyan embernél, akik ugye nemrég még együtt dolgoztak a válogatott élén. Hát döbbenetes volt látni őszintén, szóval, és én határozottan úgy éreztem, hogy még egy nagyon pici szikra, és valamelyik bemos egyet a másiknál.
Hát nem kellett volna nagyon kicsi szikra, csak az, hogy ne húzzák őket szét.
Na, igen.
Igen. Hát azért én már láttam ilyeneket.
Szóval mi volt ez?
Azért emlékszünk, amikor Juan Carlos Pásztor és Csavi Szavata között tényleg, volt egy kis boxmeccs. Dusi Bájev is hasba vágta Gudmundsont egyszer.
Arra nem emlékszem.
Veszeli Vujovicsról nem is beszélve, aki
több. Jó, de Magyó, nálunk is. Jó, rendben.
Nálunk azért viszonylag ritka. Szerintem nem maga az, ami történt, az olyan különleges vagy megmagyarázhatatlan, hiszen nagy volt a feszültség, inkább ami mögötte van. Tehát én úgy láttam ezt az összeütközést, hogy egyrészt nyilvánvaló, hogy, hogy az Elek Gábornak van egy személyisége, ami egy domináns személyiség. Tehát ő azért szereti idézőjelbe úgy azért lenyomni az ellenfeleit, a kispadon levő ellenfelet is. Különösen a ferencvárosi katlanba, ugye ott az Elek arénában, ami az ő nevét viseli, és ott rendkívül jó hangulatban.
Hát, illetve az édesapjáját.
Hát az az
ő. Jó,
az
igen, úgy igen, úgy igen.
És hát ő éreztetni akarta, hogy itt ebbe a házba ő az úr, és itt aztán akárki van, azt ő helyre utasítja, hogyha itt próbál valamilyen módon a játékvezetőkkel kommunikálni. A másik oldalon viszont azt láttam, hogy egyrészt az Ambros Martin azért egy okos, tapasztalt edző, aki ezt nagyon jól tudja, és nagyon sok alkalommal meccselt a Gábor ellen, és szerintem úgy jött ide, hogy most nem fogja hagyni magát ilyen módon dominálni. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig...
Bocsánat, jegyezzük meg, hogy nem tudom, hogy én jól próbáltam megfejteni, hogy pontosan mi történt. Én úgy göngyölítettem föl a sztorit, hogy az történt, hogy Gábor sokat reklamált a zsűriasztalnál egyes bírói ítéletek után. Zárójelbe teszem, hogy a konkrét esetnél 100%-osan igaza volt, mert olyan hetes nem adtak meg a Málesztein ellen, amit serdülő kettő szivacskéziben be kell fújni, különben ne bíráskodj többet. Tehát én nem is értem, és erről majd külön beszéljünk a bíráskodásról, mert hú, szóval, és akkor ezt láttam, hogy ezt tette szóvá Ambrosz Martin, akkor erre visszaszólhatott valamit Gábor, nyilván nem túl irodalmi stílusban, és akkor ebből lett, ugye, valami ilyesmi? Már intólángot én nem éreztem.
Nem, hát az eleje az egy klasszikus jelenet volt, ugye az edző reklamált a játékvezetőnél, egyébként tényleg jogosan, de mindegy, ebből a szempontból igen, jogosan, persze. Nem jogosan. A másik is egy klasszikus reakció, általában a másik edző az ilyenkor, amikor érzi, hogy az ellenfél edzője próbál a játékvezetőkre túl nagy nyomást tenni, akkor azért jelzi, hogy hoho, én is itt vagyok, és valamit oda szólhatott, hogy ne reklamálj, vagy ilyesmi.
Várj, Danyi Gábort idézem, ezt fölírtam, bocsánat, Danyi Gábor ült az M4 stúdiójában, csacsiskodtak a fiúk. Hát, hogy mondjam, hát azért nem fedi le 100%-osan, ami történt. Hagyjuk egy
ide. Igen, hát szerintem az Anyi Gábor nagyon nehéz szituációval ült a stúdióban, mert ő nem csacsiskodott, mondjuk múltkor, viszont hát viszont tudjuk, hogy mi történt. Úgyhogy ezt azért neki nehéz szerintem objektíven megítélnie. Minden esetre, tehát az a reakció, a második reakció is viszonylag normálisnak mondható, és akkor ami utána következett, azt ugye nem tudjuk, hogy mit mondott hogy zajlott pontosan az Elek Gábornak a reakciója, de ott történt valami, ami már meghaladta azt a keretet, amit itt
nem húsvéti, lehet. Nem húsvéti locsolóvers volt.
És ott azért elég magából kikelt arccal neki rontott az Ambros Martinnak, aki viszont nem akarta hagyni magát, és ugye visszatámadott. Én megmondom őszintén, azt láttam ebbe a dologba, hogy nekik van egy munkakapcsolatuk abból az időből származóan, amikor a válogatottat együtt irányították, de én sose gondoltam, hogy ez egy őszinte barátság. Mert nem is lehet az. Tehát két ekkora várnak a kapitánya, nem nagyon lehet jó barát. Vagy akkor valamit nem jól csinál az egyik. Mert a másik szeretné, hogy így legyen, és az érvényesül. Tehát itt kifakadt tulajdonképpen ez a feszültség. De szerintem akkora jelentősége nincs, inkább annak van jelentősége, amit Ambros Martin mondott a végén, hogy tudom, hogy fogalmazott, de valami ilyesmit, hogy ő soha többet nem foglalkozik ebben az emberrel.
Igen.
Ami azért egy elég markáns vélemény. Nem annyira a mérkőzésnek a heve diktálta, hanem szerintem van más oka is, és hát ez most itt a felszínre jött. Mindenesetre én az, tehát ott annak a pillanatnak a végén, amikor ez történt, akkor azt gondoltam, hogy na most ezzel megmentette a csapatát Ambros Martin a vereségtől, mert hogy nem hagyta magát elzavarni a padtól. De tulajdonképpen nem ez történt, mert a végén azért csak elbukta a csapata a meccset. Úgyhogy a tanulság azért számomra, most ha már a Győrre rá...
Igen, most bocsáss, mert ott szóltam közbe a szakmai elemzésnél, és akkor folytathatod, hogy azt kezdted el mondani, hogy úgy érzed, hogy Ambrose Martin nem készítette föl kellőképpen a Győrt erre a meccset.
Úgy mondanám, hogy nem specifikusan a Ferencvárosra készítette őket, hanem valószínűleg azt a játékot és azokat a taktikai elemeket csinálták, amit egyébként is szoktak, és ami ugye 10-ből, nem mondom, hogy 9-szer, inkább 10-szer működik, hiszen a Győr erősebb játékos kerettel, jobb játék erővel általában lenyomja az ellenfeleit. Viszont ha meccset végignézzük, akkor azt látjuk, hogy pont azok a dolgok működtek, amit a Fradi egyébként jól szokott csinálni. Hagyták a Kluiber Katrint ficánkolni olyan szituációkban, amiket lehetett tudni, hogy onnan fog vállalkozni, olyan lövéseket eresztette kívülről, amelyeket lehetett tudni, és amit például a Ljubljana ellen az első meccsen nem nagyon tudott megcsinálni, illetve a Bölk is, mert ez a két játékos hozta szerintem támadásban a Fradi győzelmét, pontosan azokat a dolgokat tudta behozni, amiket vártunk tőle, és erre nem volt igazán válasza a győri védelemnek.
Tudod, mit éreztem? Én kevésbé szakmai szemmel, hogy Ambrose Martin ugyanolyan görcsösen meccselt, mint amilyen indulatok kifakadtak itt belőle. Tehát itt valami, azt gondolom, hogy a győri klubnál történtek, sincsenek feltétlenül jó hatással az ott lévők nyugalmára, meg még nem tudjuk, hogy mi, mert nem látunk bele, de folyamatosan egy giga feszültséget éreztem Ambrose Martinon, én az és a meccselését tekintve is, hát például nem cserélt kapust egyáltalán, mikor kikülnek a padon, hát világsztárok. Már eleve, hogy Lenóval kezd, és Lenóval véd végig egy ilyen meccsen, az is némi magyarázatra szorulhat, de hogy bele sem cserél egyszer sem, nagyon furcsa volt.
Igen, az egyértelmű, hogy ezen a mérkőzésen nem használta azt a potenciált a Győr, ami egyébként megvan a keretében. Tehát most így fejből mondom, hogy nyilván ugye kapust nem cseréltek, csak egy hetes vagy kettő.
Igen.
A Solberg. A Pinte szerintem egyáltalán
nem volt játszott
a pályán.
Háfra
Noémi egyáltalán volt a pályán. És az Annemette Hansen is a második félidőben szerintem támadásban egyáltalán volt, talán védekezésben ben volt. A Lukács nem is tudom, hogy csapatban volt, vagy sem.
De hogy faluvégi játszott, az biztos, igen.
Igen, tehát ott se cseréltek. Tehát semmiképp nem mondhatjuk azt, hogy kiütközött volna a két cserepad közötti különbség, mert nem nagyon használta a Győr
azt a
potenciált, ami volt. Még inkább azt mondom, hogy a Ferencváros többet használta a cseréjét, akik egyébként nem nagyon voltak jók. Tehát
többet, és annyit bántottuk idézőjelben Gábort, hogy nem meccsel elég jól, meg elég változatosan, nem most tök jó, tehát nagyon jól csináltak mindent. Tehát a Fradi kimaxolt ebből pszichésen is, meg szakmailag is mindent ebből a meccsből. Kluiber, hát fantasztikus volt, fantasztikusan játszott. Tényleg.
Igen, tehát ők átszakították a gátjaikat, és túlélték azokat a periódusokat, amikor mondjuk a forgatta a csapatot, és nem úgy játszottak, ahogy korábban, és a végére pedig jött ez az utolsó 5 percnek az őrülete, hogy úgy mondjam. Mindenesetre, tehát ha visszatérünk a Győr oldalára,
akkor
én azt láttam, hogy nem voltak kiélezve, kihegyezve az ő taktikai elemeik a Fradinak a veszélye forrásainak a semlegesítésére, és támadó játékban pedig gyakorlatilag folyamatosan ugyanazt erőltették.
Igen.
És a legfontosabb pillanatokban beledobálták a kapusba labdát. Mindenképpen a Januri Kringát azt ki kell emelni, aki remekül védett, és ismét bizonyította azt, hogy abszolút ott van a helye a Ferencvárosnak, kezdő kapusként is a kapujában, meg egyáltalán hogy mennyire jó kapus, és ráadásul ő aztán tényleg az egész pályafutása alapján úgy alakult, hogy 60 perceket simán le tud védeni. Tehát tulajdonképpen én mondtam már, amikor megsérült a Bíró Blani, hogy ez pekja Fradinak persze, mert a jó kapusát elvesztette, de viszont az a szerencsé, hogy olyan második kapus áll rendelkezésre, aki simán végigvéd egy szezont is 60 perceket, és ez most is azt hiszem, hogy nagyon fontos volt. Igen. Visszatérve a Győrnek periódusonként igen bizonytalan volt a játéka, görcsös volt, hogy ezt a szót használjuk. Tehát ha belegondolsz abba, hogy ez a csapat produkált két olyan 5 percet, mérkőzés elején ugye nagyjából ugye az 5 és 10. perc között, de lehet, hogy kicsit előbb, ahol 2-2-ről 8-2 lett a Fradina, tehát egy 0-6, és a végén az 55-től a 60-ig pedig egy olyat, ahol vagy lehet, hogy picit előbb, ahol 23-22-re vezettek, és onnan lett 29-24, tehát egy 7-1. Az azt jelenti, hogy nagyjából volt a mérkőzésen 10 olyan perc, amit 13-1-re vesztett el a Győr. Na most ez nyilvánvaló, hogy valamilyen, tehát ez egy probléma. Ez nem lehet arra írni, hogy most akkor kihagytunk két helyzetet, vagy valami kis gond volt. Itt totálisan kiakadt a gépezet ebben a két periódusban. És azért ez egy picit aggasztó, meg kell, hogy mondjam, a következő...
Hát bizony, mert jön a Brest, ugye, amely ellen sosem szeret játszani a Győr, kvázi humus, mondjuk így, szóval nem mehetünk biztosra egyáltalán, és ez nem túl jó előjel, amit
lát. Hát szóval nem volt, ettől még persze mindent kiegyenlíthetnek, mert nagyon jó játékosaik, már jó csapatuk, már jó edzőjük van, de amit itt a Fradinál láttunk, azért az viszonylag aggasztó volt.
Igen.
És visszatérve arra a gondolatra, amit mondtál, az Ambros Martinnak ez a fajta viselkedése a padon nyilvánvalóan összefügg avval, ami a klubnak háttér életében van. Tehát az a fajta nyugalom és az a kiegyensúlyozottság, amit őt jellemzi, az itt egyáltalán volt meg. El tudom képzelni, hogy ez összefüggésben van avval, hogy megváltozott az ő élete is a csapat körül, hiszen nem tudom, hogy működik azóta, mióta nincs ugye az elnök ott, de gondolom, hogy az ő feladatainak egy részét Ambrus Martin vette a hátára.
Jó, itt mondom itt, el, itt, igen. Bocsánat, elnézést fejezve.
Tehát ez ezen a mérkőzésen így leütközött, most vagy kiütközött, hogy a játékosok is idegesek voltak, és a játékosok is elkövettek egy csomó hibát. Ez nem tudom, hogy mennyire függ ezzel össze, de avval viszont összefügg, hogy most rendet kell rakni a csapatnál, és nem tudom, hogy ki hogy fogja ezt a rendrakást hát segíteni a háttérből.
Na hát, feldobtad a labdát, lecsopom. Van ígéretünk, konkrét ígéretünk Endrődi Pétertől, ugye ő vezeti a továbbiakban Vanyus Attilával karöltve, de az operatív munka az övé lesz a Győri Kézilabda Klubot, hogy beszélget velünk a kézivezérés extrába, és akkor minden hasonlót meg fogunk majd kérdezni természetesen ebben a témában tőle. Azzal a felvetéssel búcsúznék még ettől a kérdéskörtől, ettől a Fradi Győrtől, hogy esetleg, ha valaki nem tudná, hogy ez az 5 gólos Fradi győzelem, ez azt jelentette, hogy ugyanaz fordult elő, mint 4 évvel ezelőtt, vagyis, hogy hát a végén majd az gólkülönbség fog dönteni a bajnoki címről, és jelen pillanatban ugye 3 meccsel kevesebbje van a Fradinak, de 80 góllal áll jobban a Győr. Tehát ez tiszta körülmények között lehetetlen, ezt mondjuk ki, mert ugye 20, átlagban 24-jel kéne nyerni, vagy most nem tudom, hogy is jön ki, de körülbelül így, ugye ezt a 3 meccset, úgyhogy mindenki nyer, ha csak nem bukik a Győr Debrecenben mondjuk. Tehát ha mindenki nyer mindent, akkor ez tiszta körülmények között nem ledolgozható. Mert
hát ezzel azért vitatkozni.
Nem mondd már. Lehet 25 nyerni meccsenként?
Nem kell mindegyiket 25-tel.
Hát átlagban annyival kell nyerni, de.
Hát szóval én úgy gondolkozom, hogy 5 meccs van, abból ha Fradi lejátsza a 3 elmaradt meccsét, és azt megnyeri 20-22 gólt különbséggel, ami simán
mind a 3
van.
22 minden.
Hát figyelj, ha valami a Ferencvárosnak kedvenc műfaja, hogy a gyengébb ellenfeleknek a, a borzasztóan nagy megverése, ez azért megy nekik. Hát ez a múltban is ezzel ők jól elszórakoztak.
Várjál, Attila, várjál, szabad ne feled, mondom a Fradi hátralévő meccseit. Kisvárda Fradi, tehát Kisvárdán, Vác Fradi, Szombathely Fradi, Budaörs Fradi, Fradi Vác. Tehát ebből ugye, tehát 20 gólokkal, most megnézhetjük a Fradi eredményeit eddig, tehát az kizárt dolog. Tehát az akármit mondasz. Az...
Nem, egyáltalán nem kizárt. Nem kizárt, ha ezt a három, én ezt úgy számoltam, leveszem a két Vác meccset, a másik három csapatot, azokat meg tudják venni 20 gól fölött, akkor már is marad a két meccsre, amit le kell játszaniuk, mondjuk 15-20 gól különbség összesen, amit le kell hát dolgozni. Ez egyáltalán nem lehetetlen.
Jó, hát kíváncsi leszek.
A tekintetben, hogy a Győr nem tudom, hogy mennyire fog tudni nyerni a másik két mérkőzés. Nyilván ez egy nehéz feladat, de hogy nem lehetetlen, az biztos.
Hát nem lehetetlen. Viszont... Egyébként Ele Gábor is azt mondta, hogy lehetetlen. Tehát jó, persze nyilván, lehet, hogy
nyilván az Ele Gábor nem fogja azt mondani, hogy ezt kirázzuk kis újból.
Ő azt mondja, hogy lehetetlen, helyzet, és akkor már Vác volt.
Igen, de ott nem tudom, mennyire a
különbség, de... Pici volt a különbség.
Nem, tizenvalahány gól volt a különbség, csak a végén pont bedobtak egyet a Váciak.
26-nak kell lennie, ha jól számolom. 27-nek. Darab, átlagban 27 gól.
De nem kell átlagban 27.
Senki nem.
Ha a három meccset lejátszák,
igen,
és azt megnyerik úgy, hogy hoznak a Győrön 65 gólt, akkor már csak 15 gól különbség
kettőt a
Győr. Két meccsre.
Kettőt játszik mind a kettőt.
Várjál, de akkor jön az utolsó két meccs, és már csak 15 gól különbség van. Érted?
De miért lenne?
Hát, amíg hát addig a hármat lejátszik.
A 80-ból hogy?
Hát megnyerik a három meccsüket 21-2 gólnak.
Kisvárdán 20x góllal fognak nyerni? Senki nem nyer Kisvárdán 20x góllal, meg Vácon sem tulajdonképpen. Nyilvánvaló, hogy erősebb csapat a Fradi sokkal, de 20 gólokkal nem nyernek a magyar bajnokság. A Vasas ellen, a kieső Vasas ellen nyernek.
Szerintem nem lehetetlen.
Jó. Matematikailag nyilván nem.
Inkább egyébként bennem más kérdéseket vetett fel ez az egész.
Ezt akartam, bocsánat, igen, elakanyarodtunk bennem is, csak kíváncsi vagyok, hogy benned mit. Tehát, hogy ez egy nonsense egyébként. Tehát, hogy nem volt elég, tehát, hogy tényleg nem lehet olyan versenykiírást kiírni, ahol nem így dől el, és nem kell nekünk erről beszélgetni? Hát már akkor is tök komolytalanná tette az egészet. Évek óta felmerül, hogy miért nincs rájátszás, ha a fiúknál van. Semmi szakmai indokot nem lehet találni arra, hogy ott igen, itt meg nem. Tehát ez az egész egy tök kusza, nem is értem, hogy miért nem nyúlnak bele.
Hát én értem, mert emlékszem, hogy amikor ez a történet volt 2 vagy 3 éve, vagy 4, talán nem tudom már, akkor a szövetségnek az volt az álláspontja, hogy ez milyen jó így, mert milyen izgalmas a vége.
Hát ez isteni tényleg.
Tehát nekik ez tetszett, és most újra eljött ez az idő, hogy lehet akkor izgulni, hogy ki mennyivel veri meg a másikat. Ami kérdések nekem fölmerültek. Egyrészt, hogy ugye ezek a 10-0-al jóváért meccsek, amik ugye nem számítanak. Itt azért már én már akkor, amikor ezek történtek is, ezt nehezményeztem, hogy azért ezt túl könnyen osztogatták ezeket a 10 gólokat. Tehát amikor a Győr Érde játszott, és úgy döntött a két csapat, hogy inkább nem játszanak, mert nehogy megfertőződjenek, és akkor nem halasztották a meccset oda, ahova egyébként le kellett volna játszani, hanem inkább ez így mindenkinek jó volt, és a szövetsége ez asszisztált, ez most egy picit visszaüt. A másik két vagy három mérkőzés, nem tudom, hogy volt, minden esetre azt itt hamar megegyeztek, hogy 10-0 legyen. Ugyanakkor teljesen érthetetlen számomra, hogy lehet az, hogy a 24. fordulóban vagyunk, és a Váccal még két meccse van a Fradinak. Tehát azt a meccset, azt valahonnan a világ végéről, tavalyról halasztották ide, ami elvileg nem is lehetséges, ha jól tudom, mert az őszi szezonból nem lehet áthalasztani tavaszra mérkőzést, tehát itt sikerült ezt a bravúrt elérni, és akkor azt nem értem, hogy ha azt nem tudták lejátszani ilyen olyan okokból, akkor azt miért nem írták valakinek jóvá 10-0. Tehát azért ez egy elég furcsa állapot, hogy 10 vagy 5 fordulóval a vége előtt az egyik csapattal kétszer játszik valaki. Nem mondanám, hogy ideális. Úgyhogy hát, vannak ilyen...
Ráadásul bocsánat, majdnem rossz kifejezést használtam. Szóval nagyon kellemetlen helyzetbe került a Vác nem először, mert mint tudjuk, elképesztően szoros a kapocs a két klub között. Rengeteg kölcsönjátékos, Németh András személye, és a többi, és a többi. Tehát most a Vácnak megint a becsülete a tét, nem is kicsit. Mert ha itt lesz egy 30-as különbség mondjuk, úgyhogy azért a Vác Európa kupás, meg dobogóra hajtó csapat, hát az ki fogja verni a biztosítékot mindenkinél.
Hát a Fradinak csak úgy kell játszani, mint a Vibornak, és akkor megverik egyből 20 gólval a Vácot.
De érte, jó, nem ez. Az egésznek az erkölcsi részéről nem szabad ilyen helyzetbe hozni klubokat. Tényleg nem is értem. Nem értem, hogy ez miért. És tényleg jó, mi szerinted ez jó, hogy ez az dönt a végén, hogy...
Nem.
Mennyivel...
Nem, én egyértelműen évek óta, vagy évtizedek óta azt mondom, hogy egy bajnoki döntőt kell játszani, amikor két kiemelkedően erős csapat van, akkor nem szabad, hogy az határozza meg a bajnoki cím sorsát, hogy valamikor február közepén valakinek volt egy rossz napja. Tehát itt a két jó csapatnak egymásnak kell feszülni, hogy az egy meccs legyen, két meccs, vagy három, az lehet rajta vitatkozni. De ez most sokkal igazságosabb lenne, és mindig is az lett volna. De tudom jól, hogy ezt maguk az érdekeltek, nem akarják.
Hát én ezt azért nem egészen így tudom, én a többes számot nem egészen így hallom. Ne firtassuk, tehát szerintem itt egyszerűen csak ez, hogy Isten igazából nem kerül napirendre, mert a háttérben senki nem forszírozza nagyon, pedig kéne.
Mert nem szeretnének sokat játszani a csapatok, de hát gyakorlatilag így, aki kiesik a BL-ből, annak így május elejére befejeződik a szezon, úgyhogy még talán hozzá lehetne tenni két meccset. Na mindegy, ez lenne szerintem a jó, de hát a szövetségben másképp döntöttek.
Illetve igen, illetve nem döntöttek se, hogyha nem minden megy úgy, ahogy eddig, mert ne bolygassuk, mert ne bolygassuk. És a bíráskodást bolygassuk? Hát szóval, hát komolyan mondom, olyan ítéletek, most sokat szó beszélünk róla, olyan ítéletek voltak, amit úgy nem is értek. Tehát van, néha a kézabdában sok olyan van, amit hát ha akarom így, ha akarom úgy, de itt a végjátékban Edwidge úgy rántott vissza egy győri játékost, hogy 2 métert nyúlt a meze. 2 méterre a bírótól. És semmi, és megy tovább. De ugye ez, tehát nem mondom, mert ugye előtte meg volt Málesztejnek az a meg nem adott hetes, amikor kivették a kezéből a labdát szinte. Tehát, hogy olyan szemmel látható hibákat követtek el a játékvezetők, ami tényleg serdülő szinten sem lenne megengedhető, nem a magyar bajnokság csúcsrangadóján.
Egyértelmű, hogy ezen a mérkőzésen nem voltak jó formában a játékvezetők. Nyilván mind a két csapat már 50-szer kielemezte otthon, hogy kinek mennyit tévedtek a előnyére, hátrányára, ezt így én nem ítélném meg, mind a két oldalra sokat
tévedtek. Én is így éreztem, hogy rosszul, nem ide vagy oda fújtak,
gyenge játékvezetés volt, viszont azt el kell mondani, az utolsó ítéletük az helyes volt szerintem is. És szintén visszakanyarodnék oda, hogy azért egy normális lelki állapotban levő győri csapattól nagyon furcsa, hogy ilyen hibát elkövessenek, ugye, hogy ott az utolsó szabaddobásnál az egyik játékos szabályosan ellöki a másikat, aki közben elrúgja a labdát, nem hagyja elvégezni a szabaddobást.
Hát, illetve, én legalábbis a következőt láttam, igen. Nem ellökte, elrántotta, talán az
Hansen,
a Victoria, a Veronika Hansen, igen, és ő pedig úgy egy estébe rúgta el a labdát, tehát ténykérdés volt az erőgát, szándékosságról szó sem volt, a szabály valóban nem kér szándékosságot. Hát, fú, nagyon-nagyon hülye jelenet volt, nagyon, tényleg, hogy ezen...
Igen, de ez tulajdonképpen a győri játékosok, ezt önmaguk, mindenkitől függetlenül, a Ferencvárostól, a bíróktól függetlenül, ők ezt elmondanak, ha az egyik nem rántja el úgy a másikat, hogy elrúgja a labdát.
Persze, így van, ez egyértelmű.
Gyermetek hiba volt, ami azt mutatja, hogy hogy a fejükben azért van egy kis rendetlenség.
Hát igen.
Ott azt szerintem be kellett fújni, mert való igaz, hogy nem tudták elvégezni a szabaddobást.
Így
van. Attól, hogy ez mi történt, vagy történt.
Így van.
Úgyhogy nagyon sok hiba volt, és ami még eszembe jutott, hogy az utolsó pár fordulóban úgy elolvasgattam a többi mérkőzésen az edzőknek a nyilatkozatát, és hát jó pár volt, aki a játékvezetőkre panaszkodott, sőt azt mondta talán a Dunai Városnak az edző, hogy inkább nem mond semmit, mert biztos, hogy elzítják. Tehát itt hát újra előkerülnek azok a problémák, amik már oly régóta feszítik a magyar kézilabdát a játékvezetéssel kapcsolatosan.
Igen, tényleg szomorú volt látni, hogy ennyire, mert tehát ha játék ilyen alacsony színvonal lett volna, akkor baj lett volna. Na, húha, nagyon elment az idő, de hát nem baj, itt azért nem vagyunk műsoridőhöz kötve, legfeljebb valaki megállítja, aztán tovább hallgatja majd a podcastot, mert csak most érünk rá a második témánkra, ami szerintem nem kevésbé falsúlyos. Magyarország-Izrael férfi válogatott mérkőzés, oda-vissza végül is 10 gólos győzelem, tehát ha így nézzük, akkor sima ügy, papírforma, ott vagyunk a VB-n. Tudod-e így nézni?
Hát mindenképpen az első szempont az ez. Tehát itt már amikor kisorsolták ezt a párosítást, akkor tudtuk, hogy itt nincsen appelláta, ezt meg kell vagy csinálni, ki kell jutni a VB-re, aztán tol lehet az olimpiai kvalifikációért küzdeni. Szerintem iszonyú szerencsések voltunk összességében ebben a párosítással, tehát lehetett volna lenni sokkal rosszabb is. Egy olyan csapatot kaptunk, amelyik drágán adta a bőrét, jól harcoltak, kellemetlen stílusba, és hát 4 félidőből egyet jól játszva meg lehetett őket azért.
Hát mondjuk, hogy egy felet.
Törni.
Hát mondjuk, hogy egy felet.
Hát,
igen, mert azért itt a 40. perc környékén azt hiszem 1 góllal vezettünk, vagy 2-vel.
Igen, hát de kint is volt egy jó fél idő mondjuk.
Tehát hát ha összekúrjuk, akkor igen.
De... 120-ból egy olyan 30-at játszottunk igazán dominánsan jobban, mint az izraeliek. Nekem 2 gondolatom van ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy mind a 2 meccs azért azt bebizonyította, hogy iszonyú sok munka vár az új kapitányra, hogy ebből azért egy olyan csapatot csináljon, akik nem az Izraelt kell, hogy megverjék, hanem ennél sokkal jobb csapatokat, mert ahhoz, hogy az olimpiára kijussunk, nem elég csak a nálunk gyengébbeket megverni, hanem nálunk erősebb csapatokat is meg kell tudni majd szorítani, illetve verni. Tehát itt borzasztó sok mindent kell még csinálni, és egy picit ez ügyben nem látok tisztán, hogy ez a munka hogy fog folyni. Ugye a kapitányok távolétében bizonyos időszakokban. A másik pedig az, hogy hát a védekezés az, ami problémás, és különösen most már, mintha egy ilyen axiómának tekintenénk, hogy aki gyorsan jól cselez ellenünk, azok ellen nem tud védekezni. Na most azért a kézilabdában elég sok csapat van, akiben gyors, jól cselező játékosok vannak. Tehát ezt azért így nem tudjuk elfogadni, hogy hát igen, ez kellemetlen, ezekkel nem tudunk jól játszani, mert akik ellen jól tudnánk, jó nagy darab erős fiúk, olyan csapat viszonylag kell.
De várjál, sajnos mondhatod, hogy ezt nem tudjuk elfogadni, tehát sajnos nagyon úgy tűnik, hogy tény. És ezt és nem tudom azt, mire gondolsz, ez a sok munka, hát válogatott szinten készségfejlesztés nincs, tehát azért ezt szögezzük le. Be lehet gyakorolni figurákat, meg mit tudom én, hát ha ezt nem tanították meg ezeknek a legényeknek ifibe, serdülőben, ifibe, majd a klubjukban minden napi 2 edzés, hogy kell a Lux Tenc típusú ürgefürgék ellen védekezni, akkor azt nem fogják megtanulni a válogatott edzőtáborban. Az biztos.
Hát az valószínű, de azért lehet olyan taktikai elemeket gyakorolni, olyan felállásokban védekezni, ahol ez jobban megvalósítható. Tehát azért ezt nem kell feltenni a kezünket, és azt mondani, hát ezek kicsik, gyorsak, ezeken nem tudunk, hanem akkor olyan védőket kell alkalmazni, vagy olyan védekezési felállásokat, ahol jobban meg tudjuk ezeket a problémákat szűrni, mert tehát ezt, amit mi a magunk oldaláról leszülünk következtetésnek, hogy hát ezek nem fekszenek nekünk, azt az ellenfél az ő oldaláról szintén le fogja vonni következtetésként, hogy hogyan kell a magyarok ellen játszani, hát gyors, alacsonyabb játékosokkal. És akkor majd olyanokat fognak betenni ellenünk. Tehát ezen biztos, hogy változtatni kell, ezt nem lehet így elfogadni, vagy hát ez így nem megy nekünk, és várni, hogy majd éppen olyan ellenfelek jönnek, akik milyen stílusban játszanak. Tehát ezen kell dolgozni, nem feltétlenül abban, hogy megtanítod a játékosokat vadi új dolgokra, de hogy csapatszinten, vagy összeállítás szinten olyan alternatívákat kitalálni, vagy kidolgozni, ami erre válasz lehet, az egyértelmű. Hát a válogatottnak pont ez az előnye egy klubcsapattal szemben, ahol ugye van 16 adott játékos, és abból kell akármit csinálnod. A válogatottnál azért egy egész országnyi játékosból lehet válogatni, míg hogyha nem feltétlenül azok mindegyik jobb, mint a 16-os kerete egy nagy klubnak. De biztos, hogy alternatívákat könnyebben tudsz találni.
Igen, azért, persze.
Azért bocsánat. Van nekünk is egy Hanuszunk például, aki gyorsan és jól játszik.
Na jó, csak az a védekezés, azt nem oldja
hát meg. Védekezésben is kell Hanuszokat találnunk.
Igen, ugye legyünk teljesen tárgyilagosak, tehát képpen három meghatározó játékosunk abszolút mértékben hiányzott, de mennyire, ugye Bánhidi, Máté Dominik és Lékai Máté. Ezzel együtt én azt gondolom, és tényleg nem levecsülve Izrael, mert nagyon ügyes kis fickók, hogy kvázi a második sorunkkal is, tehát sokkal, tehát teljesen más minőséget kellene képviselnünk, mint Izrael képvisel, és hát itt felgyülemlik bennem rengeteg kérdést. Tehát ha nézzük a sportág múltját, tradícióit, a befektetett pénzt, energiát, mindent, a felhozatalt, ami van, akkor nekünk azért jóval előrébb kéne tartanunk, mint Izrael, és ebből a szempontból rettenetesen szomorú volt látni ezt a két meccset, hogy erről szó nincsen, mert kíváncsi lennék, hogy mennyi TAU pénznek megfelelő állami pénz, meg mi egyéb van Izraelben, tehát valószínűleg azt se tudják, mi az a kézilabda. Tehát legyünk, mert nincs, nem tudom, van-e izraeli bajnokság egyáltalán? Tehát,
persze.
Jó, oké, most viccelek, természetesen van, de hát úristen, hát ég és föl, tehát szerintem ezt így kell nézni, hogy ki mennyi energiát fektet egy sportágba, és mi 15 éve csak energiákat fektetünk meg pénzt, és aztán nyögvenyelősen verjük Izraelt, ez rettenetesen szomorú szerintem. Jó, nyögvenyelősen 40 percig, tehát persze a végén 9 lett, de hát kipukkadtak, de a két meccs összképe az egyáltalán nem volt ilyen vidám, és a másik, ami szerint még sokkal-sokkal elkeserítőbb nekem, az, hogy ugye, Attila, rengeteg nemzetközi meccset látunk, Bundesligát, Európa Ligát, BL-t, azt látjuk szinte mindenhol, hogy ezek a 22, 23, 25 éves erőtől, bizonyítási vágytól duzzadó fiatalok, ezek döntögetik a kapukat és játszanak. És nálunk meg Fazekas Gergő kapott 5 percet a második meccsen, Ligetvári Patrik szintén, ugye elmondta nálunk, hogy milyen jó, hogy mehet Izraelbe, hát ment, ott nem játszott egy percet sem, itt 5-öt. Ez ugye nagyjából mutatja, hogy Csema mennyire bízik benne, de hogy tehát, hogy most, és tényleg nem, de még, tehát Ancsin Gábor, Bodó Ricsi, Balogh Zsolti, hát szóval 5-6-8 éve ugyanezek a játékosok próbálják húzni a válogatottat. Hol vannak ezek a 20-21, 2 és 5 közötti gladiátorok? Hol vannak?
Hát nyilván ebben a csapatban most viszonylag kevés, aztán, hogy hozzá tudnak-e találni olyanokat, akik alkalmasak, akiket beépítenek, ezt nem tudom, de amikor az imént arról beszéltem, hogy ki kellene szélesíteni a taktikai repertoárunkat olyan játékosokkal, akik ilyen-olyan stílusok ellen jobban tudnak játszani, akkor nyilvánvaló, hogy nem a 30 évesek közül kell ilyet találni, hanem a fiatalok közül. Ugye az, hogy ki mennyit investál a sportágban, nyilván hosszú távon ki kell jönni az eredménye, de de az nem feltétlenül jön ki sajnos egy-két mérkőzésen. Kellene jönnie a magyar kézilabdából most már ezeknek az investícióknak az eredményének. Ugye erről a mérkőzésről azért azt is el kell mondani, hogy szerencsére
azért a... Ne arra, bele kell szólják. Nem kell kijönnie. Tehát én ebben teljesen védem. Sajnosan most a mellékelt tábla azt mutatja, hogy ez egyáltalán nem ilyen. Mert ha nem jó helyre folyik az a pénz, nem jól van felhasználva, nem olyan szakmai munka mögötte, akkor ez lesz belőle. És én nem... Te azt érzed, hogy na jó, még várjunk, még merüljünk alá egy-két évet, és akkor majd jönnek. Hát én nem látom ennek
a... Hát nem. Ezt más nem tudunk mondani, csak hogy abban a közegben, akik most 18-22 évesek, vagy 17-23, én nem ismerem olyan mélységében a magyar bajnokságot, hogy vannak-e olyan játékosok, akiket ki lehetne emelni. De ugye azért nem ez a... hát hogy is mondjam, csak nem ez a menet általában a magyar kézilabdában, hanem próbáljuk azokat használni a végtelenségig, akik már bizonyítottak is, akikkel viszonylag kisebb a rizikó.
Van. És még ide kapcsolódó kérdés csak hozzád. Hát azért téged nem bosszant rettenetesen, hogy... És előre bocsátom, hogy Petár Topics és Pedro Rodriguez nagyon jól játszott. És tök nagy hasznára vannak a magyar válogatottnak. De a kérdésben nem így merül fel, hanem az, hogy juthat olyan helyzetbe a milliárdokat beleköltő magyar kézilabda, mindenkori magyar szövetségi kapitány, hogy honosítani kell ezekre a posztokra a játékost. Hogy juthatunk ide, amikor akadémiák, meg mit tudom én, mik vannak. Hát hol vannak a magyar legények?
Igen, tehát ez a fő kérdés, nem az, hogy most honosítunk vagy sem.
Mert, persze, hogy miért vagyunk rákényszerülve a honosításra?
Azt szerintem azzal nincsen olyan nem ez, probléma. Az a baj, hogy nincs olyan jobb szélsők.
De hogy lehet?
Most visszatérve egyébként, amit mondtál, hogy ez a B csapatunk volt, azért a védekezésben nem annyira B, mert ugye a Lékai Máté és a Máté Dominik védekezésben nem sokat... erősít a csapatunkon, a Bárhidi
három meghatározó ember.
Valóban. De támadásban itt se volt igazán nagy probléma, tehát azért stabilan 30 fölött lő a válogatott, még akkor is, hogyha támadásban is nyilván sokat lehetne javulni. Tehát itt tényleg a védekezés az, ami problematikus. Hát tegyük hozzá, hogy az ellenfél egyik legjobbját kizárták az első fél időben, ami azért jól jött nekünk a József Apó pofonja, akit utána nem láttunk már, mert az első mérkőzésen ő igen sok problémát okozott a magyaroknak. Tehát oda kanyarodnék vissza, amit az elején mondtam, hogy iszonyú sok munka várna erre a csapatra, azokra, akik itt vannak, meg azok, akik nincsenek.
Nem, most már tök mindegy, már elég hosszú. Ezt kíváncsi, hogy gondolod ezt a munkát, hogy legyen több edzőtábor ennek a 18-20-nak, és akkor ott a Csema tanítson meg nekik a
másik
spanyol fickóval valami, vagy a hát, igen?
Nem feltétlenül ennek a 18-nak, hanem azokból a játékosokból, akik potenciálisan még 4-5-6, nem tudom hány olyan van, akikből lehet specifikusan egy-egy posztra, vagy egy-egy feladatra kinevelni valakit, őket kéne dolgoztatni együtt a csapattal, és azoknak az edzőknek, akik utána elvárják tőlük.
Na de ebben az egészen sűrű versenynaptárban van erre reális lehetőség, hogy egy-két napnál többet tudnak együtt tölteni? Meg még egyszer
mondom. Én nem tudom, én mindig azt hallom, hogy plusz napokat szerzett a kézilabda szövetség a felkészülésre a kluboktól. Hát ezeken a napokon kellene ezt valahogy előrébb vinni. Nyilván, hogy ez baromi nehéz, meg nyilván nagyon kevés az idő, meg minden nagyon komplikált. Na de hát, ha ez ilyen marha egyszerű lenne, hát akkor nyilván mindent tudná csinálni.
Így van, igen. Hát valóban, tehát hogy ez az...
Nem onnan kéne megközelíteni, hogy miért nem lehet. Onnan, hogy gyerünk, csináljuk.
Egyetértünk, másban nem nagyon kapaszkodhatunk. Én sajnos sokkal komplexebbnek érzem a problémát, és én attól félek, hogy a feje tetejére állhat Csema Rodriguez, meg a spanyol másodedzője. Nem hiszem, hogy el lehet érni érdemi, mert az egész rendszer megreformálásra szorulna. Hát nem tudom.
Hát lehet, hogy a folyamatban a vizsgálat
látható. Ezt akarom mondani. Erre,
hogy hogyan lehet megreformálni.
Nagyon várjuk, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség részéről valaki beszélgessen velünk, mert ugye Juhász Pista vezetésével elindult egy vizsgálat az EB után, ami mikor volt? Mi van most? Április 1? Február elején indult, ugye?
Tehát nem április 1 van, hanem 10.
Április közepe, bocsánat, április közepe van, tehát mondjuk február, március, tehát 3 hónap. Ja. És már vége, úgy tudjuk, hogy lezárult. Semmi hír róla, hogy én ugye Pistát szerettük volna megszólítani, nyilván neki ehhez engedély kell. Tehát nagyon jó lenne, hogyha valaki erről hosszasan beszélne, mert szerintem van miről. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon van miről. Meg hát gondolom, hogy azért indítottak vizsgálatot, hogy annak legyen valami eredménye, azt talán érdemesen elmondani. Bár Laci-nak volt egy mondata ezzel kapcsolatban, ugye a harmadik félidőben, nem minden lesz publikus. Akkor legalább azt mondják el, hogy mi nem publikus, meg miért nem. Tehát valaki azért tök jó lenne, ha mondaná valamit ez ügyben. Keresni fogjuk a Magyar Kézilabda Szövetséget, ezt meg tudom ígérni. Na, hát ez lett a kis húsvéti podcastunk. Szerintem volt benne téma rendesen, és reméljük, hogy lesz folytatás is. Maradt még benned valami, még a Szegedről akartál meg ezzel. Most már mindegy már.
Hát, végül is ott a Magyar Kupa elődöntője, azt hiszem az lesz a szabad pillanata a Szegednek, mert most azért ez a gyöngyösi vereség egy elég komoly csapás volt szerintem a lelkivirágukra, de hát hamar kilábalhatnak, és egy jó meccsel már is el lehet fújni a fellegeket a csapat fölül. Ez a jó a sportban egyébként. A Győrre is ugyanígy igaz, ha szépen oda-vissza megverik a Brestet, aztán még nyernek 2 meccset a szezonban, és BL győztesek lesznek, akkor már senki nem emlékezik arra, hogy mondjuk mi volt a Fradi elleni rangadón.
Így van. Az a kérdés, ha ne adj Isten, nem így lesz akkor. De én remélem, hogy maradjunk a, hogy mondjam, az aktualitásnál a proféta beszélt belőled, és így lesz. Úgyhogy még egyszer kellemes húsvétot mindenkinek. Sziasztok, menjetek locsolkodni. Köszi, hogy hallgattatok minket. Sziasztok.
A műsor a Béton partnere.